egyszer. Jeremiás 18, első 12 verse. Jeremiás a fazekasnál. Ezt az igét mondta az Úr Jeremiásnak. Menj el a fazekas házába, mert ott akarom közölni veled igéimet. Elmentem tehát a fazekas házába, aki éppen dolgozott a korongon. De rosszul sikerült az edény, amelyet a fazekas agyagból készített a kezével. Ekkor egy másik edényt készített belőle a fazekas, ahogyan azt jónak látta. Ekkor így szólt hozzám az Úr igéje. Vajon nem bánhatok-e én is úgy veled, Izrael háza, mint ez a fazekas? Így szól az Úr. Hiszen olyanok vagytok a kezemben, Izrael háza, mint az agyag a fazekas kezében. Megtörténik, hogy kimondom egy népről vagy országról, hogy kitépem, kiírtom és elpusztítom. De ha megtér gonoszságából az a nép, amelyről beszéltem, akkor én is megbánom, hogy veszedelmet akartam hozni rá. Megtörténik, hogy megígérem egy népnek vagy egy országnak, hogy felépítem és beültetem. De ha azt műveli, amit rossznak tartok, és nem hallgat a szavamra, akkor megbánom, hogy jót akartam vele tenni. Most azért mondd meg Júda férfiainak és Jeruzsálem lakóinak, hogy ezt mondja az Úr. Én most veszedelmet készítek, és tervet szövök ellenetek. Térjetek meg ezért mindnyájan gonosz útjaitokról, jobbítsátok meg útjaitokat és tetteiteket. De ők ezt mondták, nem érdemes. Mi már csak a magunk gondolatai után megyünk, és megátalkodott gonosz szívünk szerint élünk. Imádkozzunk. Urunk, ahogy az énekekben is énekeltük, olyan jó lenne, hogyha minden nap egy újabb lehetőség lenne arra, hogy fejlődjünk, hogy változzunk. Bárcsak ez a mai nap is olyan lenne. Úgy kérünk téged, Atyánk Jézus Krisztus nevében, hogy segíts nekünk megnyitni a mi szívünket, megnyitni a mi fülünket, az értelmünket, a gondolatainkat, mind alárendelni a te üzenetednek, a te gondolataidnak, mert a te gondolataid nem a mi gondolataink, a te útaid nem a mi utaink. Köszönjük Istenünk, hogy lehajolsz hozzánk, hogy szeretettel vagy felénk. Köszönjük, hogy nem bűneink szerint emlékezel meg rólunk. És köszönjük, hogy ma is van szavad hozzánk, és köszönjük, hogy együtt lehetünk most, összejöhettünk, testvéri közösségben lehetünk. Köszönjük az énekeket, amivel dicsérhetünk téged, és köszönjük neked az ige hirdetést. Úgy kérünk, hogy Lengyel László testvérünket áld meg, tedd alkalmas eszközöddé. És kérünk téged, Atyánk, a gyermekeinkért, a köztük elhangzó igéért. Add kérlek, hogy az ők is értelmükben megragadjon, és add, hogy minél inkább hozzád forduljanak. És hadd kérjelek, Atyám, országunk vezetőiért, az ő tanácsadóikért. Imádkozom azért, hogy megérthessék azt, hogy te vagy az Úr, és te vagy az Isten, és minden hatalom tőled adatott. És imádkozom azért, hogy az országunk vezetői hozzád térjenek, téged keressenek, és a te félelmedben tudják vezetni országunkat. Imádkozom minden helyért az országban és a világban, ahol a te igéd elhangzik. Légy ott jelen a te áldó jelenléteddel. Amen.
Én is szeretettel üdvözöllek mindnyájatokat. Egy picit megint kalandozni fogunk még az Ószövetségben. Bármennyire is akartam ma, hát ha mondom, új szövetség igét kéne hozzak, de úgy tűnik, hogy még nem ennek van itt az ideje. Az első kérdésem mára egy ilyen furcsa kérdés lesz, hogy van-e köztetek olyan, aki valamilyen módon már vágyott arra, hogy az alakja olyan legyen, mint korábban volt, vagy más legyen az alakja. A bevezetőnket nem is akartam megemlíteni ez ügybe, de hát nagyon, nagyon rendes, hogy föltette a kezét. Az az igazság, hogy nekem ez nagyon ismerős. Nem azért, mert jó-jó effektus van állandóan az életemben, de azért néha megjelenik az a kép, hogy hát milyen jó lenne a versenysúlyommal élni. Hogy milyen jó lenne azzal együtt élni, és akkor nyilván kifejeződő az, hogy lehet, hogy valakinek nem ez az alakjának a visszanyerése az, ami eszébe jut, hanem mondjuk az, hogy a bőre milyen szép volt annak idején, meglát egy babát, és hát ez a baba popsi, hát egyszerűen fantasztikus. Aztán van, aki az egészségét gondolja, ilyen, vagy a szőke hajszálainak, vagy a barna hajszálainak a visszanyerését, de hát vannak most már alakmegújító, alakformáló tornák. Valahol ez a mi társadalmunknak is egy elég markáns részévé vált. Elég csak megnézni itt az utcánkban, egy pár házzal arrébb van egy hatalmas nagy épület, ami mekkaként apostrofálja magát, és az alakformálás mekkájaként áll elénk. Ez egy különös céllá lett az életünkben általában. És hogy szokott ez kezdődni? Hogy szokott megtörténni az a furcsa dolog, hogy az ember szembesül azzal, hogy valami nincs rendjén az alakjával? Hát egy darabig működik az, hogy az ember úgy elslisszan a tükör előtt. De amikor megállunk a tükör előtt, és belenézünk, akkor hát nem ismerem azt mondani, hogy ki hogy szokta ezt fogalmazni, de mondjuk megkérdezzük, hogy ez ki? Vagy azt mondom, hogy nálam inkább, hogy te jó ég. Hát mi lett velem? Valaki lenyelt? És kiette meg a versenysúlyommal együtt az egész életemet. Na hát az a furcsa, hogy egy picit a reformáció hasonlít ehhez. Tudom, hogy most nagyon messziről indulunk, nem sokára lesz a reformáció ünnepe, de látjátok a cím alapján reformálni, alakítani vagy összetörni a címünk. Az a helyzet, hogy egy újabb év eltelt, és ünnepelhetjük talán az 502. évfordulóját a reformációnak. Az alakját, a formáját visszaadni, helyreállítani az Isten imádásának, visszatérni azokhoz az alapokhoz, amit az apostolok vallottak. A történelem során nagyon sokszor, és nagyon sokszor kellett volna belenézni az Isten adta tükörbe. De az az igazság, hogy van egy nagy akadály, hogy még nehezebb, mint amikor egyedül megyünk oda a tükörhöz, mert hogy itt közösségekről beszélünk, nagy népről, Isten egyházáról beszélünk. És együttesen mindig nagyon nehéz, viszont van egy jó hírem, a változások azok mindig kicsibe indulnak. Mindig egy-egy emberen keresztül indul el a változás. A megtérésen keresztül mások is felébrednek. Mert az az igazság, hogy aki odafordul Istenhez, az nem tesz más, mint belenéz a szabadság tökéletes törvényébe. Jakab így fogalmazott az első részben, hogy de aki a szabadság tökéletes törvényébe tekint bele, és megmarad mellette, úgyhogy nem feledékeny hallgatója, hanem tevékeny megvalósítója, azt boldoggá teszi cselekedete. Egy valaki engedelmessége által mások is, vagy egy egész közösség újra formálódik. Persze mondhatnánk a reformáció kapcsán, most gyorsan így bedobnánk a közösbe, mindenki mondana egy-egy dolgot, ilyen lehet a Wittenbergi Várkapura kifüggesztett 95 pont tétel, még lehet, hogy el is tudnátok mondani, vagy mégsem. Aztán eszünkbe juthatnának Calvinnak a tantételei, az institúciója, amit szintén ugye mindannyian olvastunk, csak mutatom, hogy elég vaskos, hát nem biztos, hogy mindannyian olvastunk, de jó esetben eszünkbe jut még Zwingli, néhány magyar név, nem tudom, Sztárai Mihály, vagy esetleg Huszár Gál István, vagy Károli Gáspár, nyilván mindannyiunknak, és már elég is, mehetünk haza, megünnepeltük a reformációt. De azért érdekes dolgok vannak, mert nem biztos, hogy tudjuk mindannyian, ki volt Szilveszter János, vagy nem tudjuk feltétlenül, hogy Dévai Bíró Mátyásnak mit köszönhetünk. Nem tudom, hogy Cincendor gróf képe bennetek fölsejlik-e, vagy mond-e valamit. Esetleg, hogyha tovább megyünk, akkor Waldensekről, Walt Péterről hallottunk. Tudom, hogy aki most érettségizett történelmből előnyben van velünk szembe, de anabaptistákról, aztán Assisi Szent Ferencről, Ágostonról, ki tudja még, kiket lehetne felsorolni. Tudjátok, ez a képlet nem ennyire egyszerű. A reformáció nem annyira egyszerű, mint amit szoktunk hivatkozni, hogy 1517. október 31-e. Néha az az érzésem, hogy az emberek szeretnek bizonyos dolgokat valamihez kötni, és aztán azokat ünnepelni. Örülnék annak, hogyha ma innen úgy mehetnénk haza egy kicsit, hogy nem feltétlenül az a protestáns, felsőbbrendű gőgünk lenne az, ami kísér haza bennünket, mert Isten mindig is reformálta az ő egyházát, gyülekezetét, és nagyon sok egyes emberek, kis embereknek az engedelmessége révén vált nagy dolgok hozójává az egyháza. De térjünk vissza a felolvasott igéhez, mert azzal még nem nagyon foglalkoztunk, volt itt már alapformálás, minden. De mi köze ennek az igéhez? Hát ugye azt mondja Isten ma nekünk, hogy menjünk be a fazekas házába, Jeremiással együtt. Jeremiás se feltétlenül értette ezt, hogy miért kéne neki a fazekas házába menni. Egy egyszerű szakma, egy egyszerű olyan dolog, ami valószínűleg mindennapos volt. Ha akarta, megnézhette. Nem feltétlenül kell elképzelni egy nagyon világos, gyönyörű műhelyet, mint ahogy ma a keramikusaink dolgoznak. De lépjünk be Jeremiással együtt. Tudjátok, az a jó, hogy a körülöttünk levő világba járni, az mindig jelent egy nagy párhuzamot. Nézzétek meg Jézus életét. Nagyon egyszerű dolgokat vesz elő a körülöttük levő világból, és azon keresztül tanítja a lelki dolgokat. És nekünk is ez fontos ma megérteni, és ezért fontos az, hogy Jeremiás ilyen hűségesen és engedelmesen beáll ebbe, mert az a helyzet, hogy a fizikai valóságunk, ami körülvesz bennünket, az könnyen taníthat bennünket a szellemi világ valóságainak megismerésére is. Ehhez viszont nyitott szem kell. És a másik, hogy Istennek az indítása kell hozzá. Jézus nem véletlenül használ fantasztikus parabolákat, párhuzamokat, gyönyörű hasonlatokat, amit az életből vesz. A magvetőre gondoljatok, vagy bármi olyan hasonlatra, ami kézzelfogható valóság volt az akkori ember életében. Úgyhogy, kedves bibliaolvasó testvérem, hatalmas felelősséged van neked is akkor, amikor jársz-kelsz a világba, hogy képes vagy-e észrevenni azokat az apróságokat, vagy apróságnak tűnő dolgokat, amin keresztül ugyanúgy taníthat Isten téged. Nagyon fontos ez. És hát legyünk mi is engedelmesek most egy kicsit, úgy, mint Jeremiás. Menjünk vele együtt, lépjünk be a fazekas házába. Az ő szeme ráadásul nagyon nyitott volt, és azt szerette volna tudni, hogy mit akar mondani ezen keresztül az Úr neki. Mi is legyünk ilyen nyitottak ma erre. Mert hogy Jeremiásban volt egy készség, egy hajlandóság, hogy ő bele akar nézni az Isten csodálatos tükrébe. Ő meg akarja nézni önmagát is, úgy, ahogy az Isten akarja megmutatni. És azt gondolom, hogy ez a felelősségünk nekünk is ott van. Még a sötét, fazekas helységben is ott van ez a felelősség. Mindenütt. Egy valódi, nyitott szívű református. Reformátor. Jeremiás. Nem református. Hát hogy lenne még református? Az igazság, hogy ez életesen fontosabb annál, hogy Isten hatalmas szavai eljussanak azokhoz, akiknek az üzenetét oda kell vinnie, az Úrnak az üzenetét hozzájuk. Neked ennyire fontos a megújulás? Neked ennyire fontos, hogy kész vagy az életedet is odaadni Istennek azért, hogy eljusson az Úr üzenete másokhoz? És Jeremiás, amikor nézi a fazekast, észrevesz valamit. Nem hiszem, hogy akkoriban a korongok úgy néztek ki, mint a maiak. Nagyon hasonlóak voltak. Ugye biztos megvan ez, hogy van egy tengely, van rajta két tárcsa. Az egyik tárcsát lábbal hajtották általában, volt más típusú is. Ma már ugye ezt motorral hajtják meg. És fönt pedig rátette erre a korongra az agyagot. A nedves, formálható agyagot. És azt látja, hogy elkezd formálódni a fazekas keze alatt ez az agyag. Láttatok már ilyet egyébként? Vagy volt is részletek benne? Az a helyzet, hogy én is kipróbáltam többször is. De van egy érdekesség ennek a korongozásnak. A helyzet az, hogy amikor először ráteszed az agyagot, nyilván mire oda jut az ember, hogy rátegye, addig már egy csomó gyúrt. Nagyon keményen kellett. Nagyon keményen kell gyúrni az agyagot. És ahogy tulajdonképpen oda csapod a koronghoz, onnantól kezdve mindig egyre finomabban kell az agyaghoz nyúlni. Fura dolog, nekem nem is nagyon megy. Én nem nagyon értek hozzá. Eljutok sokszor addig, hogy elkezd emelkedni a bögre fala, aztán egy kicsit erősebben érek hozzá, és a bögre fala ilyen amorf alakzatot vesz föl. Használhatatlanná válik tulajdonképpen. Nagyon nem mindegy, hogy az agyaghoz mikor, milyen erővel nyúlunk hozzá. Amikor valakinek az életét, hogyha elkezdem formálni, megpróbálok segíteni neki, nagyon nem mindegy, hogy mikor, milyen erővel akarok hozzányúlni. Sokszor Isten kérése nélkül akarjuk ezt megtenni. Meg akarjuk gyúrni az agyagot, amikor ő nem kérte. Meg akarjuk gyúrni az embertársamat, amikor ő még nem kérte. Amikor még nincs itt az ideje. Oda csapjuk keményen a korunkhoz. Nem számít, hogy mit él át, csapjuk oda hozzá. Szembesítjük szeretet nélkül az Isten törvényével, de már nem akarjuk felemelni, nem akarjuk felhúzni a falát. Nem akarjuk szépé tenni, finoman hozzányúlva. De az is a mi dolgunk, hogy egészen óvatosan emeljük fel először a tekintetét Krisztusra. Oda kéne emelni a tekintetét, hogy nézz föl, hát én is onnan jöttem ki. Majd aztán az életét is, hogy Jézus munkájába és a szolgálatába tudjuk beleállítani. De a forma, amit lát Jeremiás, az, hogy egyszer csak elromlik ez a késztetedény. Ugyanaz, mint amikor mi hozzányúlunk erősen. És tudjátok, mi történik? Hogy újra formálja a fazekas. Újra nekiáll. És nem tudom, hogy halljátok-e azt, hogy Isten megkérdezi, hogy vajon nem bánhatok-e én is úgy veled, Izrael háza, mint ez a fazekas. Ma ez az első kérdésünk, hogy veled bánhat-e így az Isten? Ő a fazekas. Ő, aki megformált téged csodálatosan. Te nagyon szép vagy, mert ő formált meg minden egyes porcikádat. Különleges vagy. Nagyon nagy odafigyeléssel tette ezt. Isten ilyen. Emlékeztek, porból lettünk, méghozzá úgy, hogy ő formált. Ő volt az. Lehet, hogy az egyéni életünkben is megtapasztaltuk már, hogy Isten kezében formálódni a legjobb dolog. Nem tudom, hogy tudtok erre igen mondani, vagy áment, vagy nem tudom, hogy szokták ezt mondani más-más gyülekezetekben. Én azt tudom mondani, hogy a legjobb dolog az ő kezébe esni. Ezért akar Dávid az ő kezébe esni. Ezért választotta azt, hogy ne legyen kiszolgáltatott másnak. Mert ő mindig tud újraformálni. Tudjátok, mi kell ahhoz, hogy újraformáld az agyagot? Nedves legyen az agyag. Az, hogy újraformálható legyen, ahhoz a nedvességre van szükség. Az a helyzet, hogy Isten atyai keze ki tudja egészíteni a hiányosságainkat is az újraformálás során. Az ujjai szokták lemetszeni a mi feleslegünket. Nem tudom, tudjátok-e, amikor egy bögrét készítenek, vagy egy vázát. Az egyik utolsó momentum az, hogy vesz egy kis cérnát, vagy valamilyen olyan vékonykan kis darabot, amivel levágja a tetejét. És akkor szép lesz. Ettől valóban szépek leszünk. Ehhez ma sem késő, hogy kimondjad, hogy Uram, én mától csak a te kezeidben akarok formálódni. Ezt kell kimondani. Nincs más. Én nem akarok másokra hallgatni, meg másokra figyelni. Egyedül a te igédre, a te szavadra akarok figyelni. És az az igazság, hogy ebbe benne van az is, hogy te magad se akarj szépészkedni. A te formátlan alakodat, ami ennek látod a tükörbe, azt ő tudja egyedül megváltoztatni. És ehhez oda kell adni mindenedet. Ő lehessen a formálód, és el fogja venni az irigységedet, elveszi a szeretetlenségedet, a mértéktelen életvitelünket, mindent. Az a helyzet, hogy a saját változtatási kísérleteink, azok mindig ezt a jó-jó effektust hozzák magukkal. Ugye ezért mondtam a múltkori alkalommal, hogy ezért kell a szívcsere. Használja ezt a képet egyébként a római levél is. Azt mondja, hogy de hát ki is vagy te csak ugyan ember, hogy Istennel feleselsz. Vajon mondhatja a gyuradék a gyúrójának, miért csináltál engem így? Hát nincs joga a fazekasnak az agyagon, hogy ugyanannak az agyagtömnek egy részéből megbecsült, más részéből nem becsült célra formáljon edényt. Testvérek, van egy hozott anyagunk. Ilyenek vagyunk. Ő ezt nem úgy látja, mint te. Nem azt mondja, hogy nagy az orrod, nem azt mondja, hogy te ilyen vagy. Hányszor hangzik el a szánkból az, hogy hát fogadjanak el ilyennek, én ilyen vagyok. Nagyon kemény. Azt mondjuk, hogy egy csomó mindenben én már úgyse tudok változni. És kimondom, hogy bennem, ebben már nem akarok, hogy nedvesség legyen. nem akarom, hogy formáljon engem. És elkezdek vitatkozni még Istennel is. És azt mondom, hogy miért csináltál engem így? És elkezdek neki szemrehányást tenni. De van ennek az igének egy másik olvasata. Eddig csak az egyénnel foglalkoztunk. A kicsi egyéni kis edényeinkkel, bögréinkkel, nem tudom én milyen tartóinkkal. Amit Jeremiásnak mond, az több ennél, testvérek. Mert elrugaszkodik az egyéntől is. És azt mondja, arról kezd el beszélni, hogy az alkotó igenis dönthet az alkotása sorsáról, mint a fazekas, aki azonnal új edényt készített, és elkezd egy népről, egy közösségről, ha úgy tetszik egy egyházról, ha úgy tetszik egy gyülekezetről beszélni. És azt mondja, hogy megtörténhet egy népnél, hogy kimondja Isten az ítéletet. Megtörténhet egy közösségre vonatkozóan, kimondja az ítéletet. Rossz úton jártok, és szembesíti őket, tükört tart eléjük, valamit nem jól csináltok. De nem áll meg itt. Azt mondja, hogy ha megtér az a nép a gonoszságaiból, akkor én is megbánom, hogy veszedelmet akartam zúdítani rá. Aztán azt is mondja, hogy megtörténik, hogy megígéri egy népnek, hogy felépíti, de nem figyelnek rá. És akkor elkészíti a veszedelmet. És ha belegondoltok, a legnagyobb ilyen történet az Ninivéhez kapcsolódik. Egy fantasztikus prédikáció után Ninive egész lakossága megtér. Egy nép, egy gonosz, egy galád nép, egy istentelen nép mégis megtér. És Istennek változik a hozzájuk való viszonya. Ő igazából arra vár, hogy végre egy gyönyörű mennyasszony lehessen az ő egyháza. Formálni akarja, és itt egy megdöbbentő dolgot mond, az a közösség, meg az a nép dönthet a sorsa felől. És zajlik Isten végtelen türelmével ez a változás, ez az alakformálás, ez a helyreállítás. Tudjátok, azért, hogy végül egy csodálatos, férje számára felékesített mennyasszonnyá váljunk. Egy mennyasszonyt mennyire szépnek látunk. Azt szorozzátok meg sok százzal. Ilyen lesz az ő élő egyháza. És aztán eljutottunk a helyreállításhoz, ami azt mondja, hogy helyreállítani Krisztus testét. Ez a reformáció. Az egyház a gyülekezet közösségének a megújítása, megreformálása mindig is ott volt tárgyként az Isten eszközrendszerében. Ahogy mondtam, úgy indul, hogy tükörbe néz egy közösség, egy ember, egy kicsi, valaki. És már az Ószövetségben találunk rengeteg példát erre. Mert Dávidnak is tükörbe kellett néznie. Nabukodonozornak, Belsazárnak, sorolhatnám, Nehémiás. Nehémiás úgy néz tükörbe, hogy valójában nem is az ő bűne. És belenéz, és azt mondja, hogy tartsunk bűnbánatot. És ott mindenki bűnbánatra indul. Ezékiás király. De aztán az új szövetségbe folytathatjuk, mert a nagy Péter muszáj, hogy meglássa önmagát. Muszáj, hogy megtörjön, és muszáj, hogy belenézzen a szabadság tökéletes tükrébe. De Pál apostolnak ugyanígy bele kellett nézni ebbe a tükörbe. És megindul rajtuk keresztül az egyháznak a változása. A Szerecsen komornyik, Timóteus, kérdezhetnének, hogy Timóteusnak mikor volt ilyen belenézése, de ott voltak a nagymamája, ott volt az, aki szembesítette mindezt vele. Az a helyzet, hogy ne gondoljuk, hogy a Krisztus utáni egyháznak nem volt szüksége azonnali reformokra. Mondhatok egy pár félre sikerült eretnek mozgalmat? Nekem is új volt egy csomó, próbáltam utána nézni, de csak azért, hogy itt csillogtassuk azt, hogy mi minden volt. Gnosztikusok, ebioniták, markioniták, arianizmus, apolinarizmus, adopcionizmus, doketizmus, donatizmus, makedonániuzmus, markellionizmus, montanizmus, monofizitizmus, monoteletizmus, modalizmus, nesztroinál, ezt föl se akarom olvasni, ezt a sort. Értitek, mennyi minden volt? Amikor a korai egyházban már megtörténnek azok az elhajlások, hatalmas változások, amiket Istennek helyre kell állítania. És most muszáj mi is egy kicsit belenézzünk a tükörbe, és megnézni azt, hogy mi hol tartunk az egyház megreformálásában. Mert ez a nagy kérdés, a reformáció kapcsán az a nagy kérdés, hogy a mi közösségünk hol tart ebben. Ahhoz először meg kellene nézni az identitásunkat. A középkorban az egyházi hatalom megerősödésével megerősödik egy olyan egyház, és aztán kialakulnak mozgalmak, amelyek az igéhez való visszatérés igényével lépnek föl az egyházzal szemben. Ez az államhatalommal összefonódó egyház, ami észrevétlenül elhajlik úgy, hogy már a kapzsiság a mozgatórugója. A hatalom megszerzése és megtartása a mozgatórugója. És most azt mondjuk, hogy ezt azonosítjuk a katolikus egyházzal, de minden egyes egyházban fölüti a fejét mindez. És aztán nagyon érdekes az, hogy a katolikus egyház is próbál reformálni. Szerzetes rendeket hoz létre. Azt hiszi Szent Ferenc, így hozza. De aztán így vannak a dominikániusok. Vagy lehetne sorolni. És az az érdekes, hogy mindig egy-egy embernek a megtérése hozza ezt. Aki közel kerül Jézus Krisztushoz, akinek az életében központtá válik Jézus Krisztus váltsághalála és élete. Az érdekes az, hogy ezek az emberek mindig ugyanazokhoz térnek vissza. Az egyetemes papságnak a hangoztatásához. Az egyedül Krisztusban van a megváltásnak a hangoztatásához. A hit általi megigazulás hangoztatásához. És a Bibliánk fontosságának az emlegetéséhez. És mindegyik életében fölsejlik az, hogy ők Isten dicsőségére szeretnének élni. Az az érdekes, hogy eljutnak ide, és aztán, ahogy a reformátoroknál látjuk, fontosnak tartják egyre inkább, hogy a tanaikat azt továbbadják. Értitek? A tanaikat. Ezt most szándékosan húzom alá, nincs ezzel semmi baj. Nagyon fontos, hogy a tanok, azok az igaz tanítások eljussanak a következő nemzedékhez, és megtérésre indítsanak, és ők is bele tudjanak nézni a szabadság tökéletes tükrébe. Csak fontosabbakká váltak a tanítások. Calvin institúciója azért olyan nagy és olyan hosszú, mert annyira biztosítani akarta azt, hogy a tanai azok megkérdőjelezhetetlenek legyenek. Istentől vette el? Nincs semmi gond. Luther, Istentől veszi el az elhívását, a megváltozását, a hitből való megigazolás tanát. De az a kérdésem, hogy mivé lettek ezek a tanok? Emlékeztek, amikor Monti öt szólát, illetve az egyik az nem szóla, hanem szólival kezdődik. Mondhatnánk azt, hogy menjünk akkor mi is szólizni. De egy kicsit álljunk meg a szóláknál. Mivé lettek a szólák az egyházaink életében? Akár vizsgáljuk meg most magunkat is, hogy mivé lettek? Mit csináltunk belőle? Azt mondtuk, hogy szól a Szkriptúra. Egyedül az Istennek az igéje. Mennyire fontos volt ez a reformációnál? Az egyik központi tétel. A hitvallásunkba így került be. És aztán megengedjük azt, hogy a teológiákon a Biblia kritikákat úgy tanítsák, minthogyha az a világ legtermészetesebb dolga lenne. Nincs ez ellentétben egy picit? Az 1920-as években, amikor még nem volt kézzelfogható tárgyi bizonyíték arra, hogy az Istennek az igéje, az milyen messzire nyúlik vissza, és mennyire biztosan azt kapjuk ma az igéből, amit akkor olvastak, vagy amikor elővette Jézus az Istennek az áldott igéjét. És azt mondták, hogy a 80%-ot meghamisították. Aztán nézzétek meg, hogy mit csinálunk mi sokszor, hogy körkörös hivatkozásokkal a betűt vesszük elő, és nem az Istennek az élő igéjét. Aztán ott a Solus Christus. Azt mondjuk, hogy egyedül Krisztuson keresztül vezet az út. Ő az út, az igazság és az élet. De aztán azt látjuk, hogy mennyire elengedjük mindezt. És azt mondjuk, hogy hát tulajdonképpen más vallások is oda vezethetnek Istenhez. Amikor valaki ezzel jön, már nem kardoskodunk olyan nagyon. Elveszítettük a reformációnak ezt a szóláját is. Mert nem ez van a szívünkben. Nem akarunk mi kardoskodni. Hát az az ő hite, hadd nyugodjon az ő hite azon. És nem segítünk neki, hogy nem érted, egyedül Krisztuson keresztül. Aztán szól a grácia. Ilyen egyszerűen mondjuk, hogy egyedül csak kegyelemből. És nézzétek meg, hogy megengedjük, hogy az ember a szabad akaratán kapcsán, és a szabad akaratának a hivatkozásával mennyire elfeledkezhet arról, hogy egyedül kegyelemből van üdvösségünk. És félünk az eleséstől, és azt mondjuk, hogy igenis kell nekünk is valami. Nem csak kegyelemből lehet, hát nem létezik, hogy nekem nem kell valamit oda pakolni mellé. Szenvednek az egyházak ettől. Szenvednek a tagjaink ettől. És attól, hogy félünk, hogy elesünk, és bűnbe esünk, és tönkretesszük az Isten kegyelmét, abból való félelemből veszünk föl álarcokat, képmutatókká válunk, és azt mondjuk, hogy minden rendben, csodálatosak vagyunk. Mi kegyelemből élünk. De nem mutatjuk ki, mert nem hagyjuk, hogy meglássa más, hogy elestünk. Hogy igenis, ilyenek vagyunk. Tudjátok, van egy egyszerű kérdés erre. Tegyétek majd föl, amikor elestek. Mert Isten fölteszi, mert újra akar formálni mindig. Hogy akkor mi van? Elestél? Akkor mi van? Nagy az Isten kegyelme. Jusson eszetekbe. Akkor mi van? Nem kell büszkélkedni azzal, hogyha az ember bűnbe esett. Nem kell az elesésével kiállni és azt mondani, hogy minél nagyobb legyen a kegyelem. De jusson eszetekbe, hogy nem kell féljünk tőle. Mert a másik, a testvérünk is ugyanúgy elesik. És szól a grácia. Egyedül kegyelemből van üdvösségünk. Szól a fide. Egyedül csak hitáltal. De a hitünk mellé azért oda tesszük, hogy a racionalizmus, a liberális gondolkodásunk az mennyire fontos. És elfelejtjük, hogy egyedül csak hitáltal. És vannak dolgok, amiket csak hitáltal tudunk elvenni. Az eszünk kevés hozzá. A szabad akaratunk kevés hozzá. És nem engedjük meg Istennek, hogy ebben építsen. És maradt az utolsó, a soli deo gloria. Mit csinálunk ebből? Egyedül Istené a dicsőség, de engedünk embereket fölnövekedni a közösségeinkbe. Engedünk püspökké lenni olyanokat, akik nem méltók rá. Akikre majd újjal lehet mutogatni, hogy milyen emberek. Engedünk felnövekedni olyanokat, akiknek az élete minden, csak nem az Isten dicsőségét szolgáló élet. És azt mondjuk, hogy személyválogatásban elsők vagyunk, és azoknak, akinek sok pénze van, nagy hatalmuk van, hajbókolunk előttük, de nem tartunk tükröt eléjük. És a szegényeket, a gyöngéket, a nincsteleneket elfelejtjük. Ők majd a hátul ülők sorába kerülnek. Persze mondhatnánk, hogy évszázadok távlatából könnyű megítélni mindezt, ugye? Mondhatjuk, hogy nekünk nincs olyan nagy történelmünk, hát persze. De fontos megnézni, hogy mi volt az oka annak, hogy a népegyházzá alakuló protestantizmus kelyheiben, edényeiben nem örültek egy idő után a megtérők sokaságának, a laikus tanítóknak, az Isten szellemének látható megjelenéseinek. Nem nagyon örültek. Könnyű az eddig elért eredmények féltése mögé rejtőzve üldözni az új reformokat, az alakítást, valdenseket, huszitákat, henhutti morvákat, a finn ébredési mozgalmakat, vagy James Stuart ébresztő prédikációit, hogyha eszünkbe vesszük, mind ebben a sorban találhatók. Amikor James Stuart eljön Magyarországra, akkor nem egy stadion vérelnek ki neki, egy ennél kisebb imatermet. Hát, majd hát, ha eljön valaki. Nem nagyon hittek benne. És aztán megtérnek köztük Schréter Feri bácsi. Milyen érdekes. Aztán Séter Feri bácsin keresztül újra bele tud fújni az Istennek a szele egy kicsit Magyarországba, Budapest életébe. És hadd idézem a szemetek elé Sztanó Lajos bácsit, vagy Juckó nénit. Vannak, akik nem is hallottak még róluk, azért veszem elő szándékosan, hogy halljatok róluk. Olyan emberekről, akik a mi reformátor elődeink voltak. A mi gyülekezetünké. Átadott, alázatos, sokszor látszólag teljesen dísztelen életű emberek. De Istennek szentelt edényeik voltak. Istennek szentelt edények. Hadd mondjam el, Juckó néniről a napokban mesélte el valaki, hogy amikor ott ültek abban a budavári kis szobában 30-40-en, azt mondta, hogy egy ilyen kanapén 8-an ültek. Gondolom egymás hegyén hátán, meg mindenütt. A díszpárnákra le lehetett ülni a földre. És akkor Juckó néni elővette a csodálatosan díszített tejáskészletét. A legszebbet. Ezeknek a fiataloknak. A legszebb tejáskészletét. Mert az Istennek szentelt edények ilyenek. Nem számított neki, hogy majd eltörik valamelyik. Nem számított, hogy majd kikopik. Az Istennek szentelt edények a legszebbek. Ha te valóban oda szentelted az Istennek az életedet, akkor te a legszebb edénye vagy. Mindig formálható, mindig megtölthető mások megelégítésére. A legszebb edény vagy. Ugyanis nem véletlenül készít a fazekas edényt. Szerintem Jeremiás ezzel is tisztában volt. Az edény nem öncélú. Azért, hogy hordozója lehessen valaminek vagy valakinek. Céllal vagyunk itt ezen a földön, hogy hordozzuk Krisztust, a legnagyobb kincset. Azt, aki elvileg a formát is készíti, értitek, hogyha mi összekeverjük a formát a hordozás céljával, teljesen mindegy, hogy mit teszünk bele. Még a szenvedő Jézus képét is beletehetjük ebbe a kis edényünkbe, de az nem ő lesz. Pál így szól a korintusiakhoz írt második levélben, erről a hihetetlen titokról, ott a 4. rész, 6. 7. versét olvasom nektek. Mert az Isten, aki szólt, sötétségből világosság ragyogjon, ő gyújtott világosságot a mi szívünkben, az Isten dicsősége ismeretének, a Jézus Krisztus arcán való világoltatása végett. Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van. Hogy amaz erőnek nagy volta, Istené legyen, és nem magunktól való. Milyen furcsa, hogyha ez a cserépedény megszárad, nem lesz formálható. Két dolog történhet vele. Az egyik, hogy az Isten országa számára hasznos tartóként hordozza Krisztusnak, Jézus Krisztusnak a csodálatos arcának tökéletes világosságát. Vagy hogyha már csak az emberi rendelések maradnak benne, meg a tanításaink, meg minden más, amit bele akarunk pakolgatni ebbe az edénybe, akkor nincs lehetőség reformálásra. Akkor össze kell törni. Ott a 19. részben, hogyha tovább olvasnánk, akkor a prófétát ezzel küldi el utána Jeremiást. Hogy menjen, mutassa meg az ott élőknek, hogy ez lesz a sorsatok, és kivisz egy edényt, egy fazekas edényt, és ledobja a Hinnom völgyébe. És összetörik. Ez a másik lehetőség. Az Isten össze tudja törni az embert. De muszáj megvárni. Muszáj így élni. Tudjátok, az elbizakodottságunk, a gőgünk ezt hozza magával, hogy milyen lehetősége marad Istennek. Kiszáradtál. Nincs benned Istennek az éltető világossága, az élő vize. És azt mondja, hogy egyetlen megoldásom maradt összetörni téged. Az a helyzet, hogy amikor meg vagyunk győződve, hogy csak nálunk lehet Isten igazsága, akkor ki tudunk száradni így. És akkor megengedi, hogy összetörjünk, mint a nép. De azért, hogy újra kiáltsunk hozzá, azért, hogy megtérjünk és éljünk, nagyon fájdalmas, amivel zárul ez az ige szakasz. Azt mondja, hogy az ott levők, azok azt mondják neki, ne fáradj, mert mi csak a magunk feje után megyünk, és megáltalkodott gonosz szívünk szerint élünk. Mi nem ezek vagyunk. Nagyon kérlek, hogy ne ővelük mondjad ma ezt, hogy ne fáradj, Istenem. Mi már eléggé kiszáradtunk. Ne ilyen legyen ez a mai napod, mással kell fölálljál. Szóval mi különböztessen meg minket azoktól az egyházaktól, gyülekezetektől, bárkitől, népektől? Hát az, hogy Istent akarjuk követni. És hogyan legyünk követőivé Istennek? Jézusban gyökerező és benne is maradó hitű néppé. A kérdés ma, hogy akarunk-e ilyenek lenni? Akarunk-e ilyenek, akik Jézusban gyökereznek? Akiknek minden az, amit ő mond? Ha igen, ha remélem, hogy ezt mondjuk mindannyian, akkor nem késő odafordulni hozzá. Teljes szívvel. Muszáj értékelni egy kicsit azt, hogy mi volt. És muszáj megnézni, hogy hol tartunk most, és engedni, hogy ő fújjon bele az életünkbe. A változások, azok nálunk kezdődhetnek el, kicsi edényeknél, kicsi apró edényeknél. És engedjük, hogy Isten alakítson minket. Vágyjuk nyitottan azt, hogy ő hajtsa végre ezt velünk. Tudjátok, nem kell mindenbe változni. Amit ő teremtett, amit ő adott nekünk, nem kell mindenbe változni. Nagyon érdekes, felolvasok nektek egy pár sort ebből, hogy abban kell változni, amit a mesterünk akar. És fel fogom tenni a kérdést, hogy vajon kitől származhat ez. Uram, adj türelmet, hogy elfogadjam, amin nem tudok változtatni. Adj bátorságot, hogy megváltoztassam, amit lehet, és adj bölcsességet, hogy a kettő között különbséget tudjak tenni. Én se tudtam volna, úgyhogy most nem akarok itt úgy olyan színbe tűnni föl, hogy én mindent tudok. Asszisi Szent Ferenctől származik ez. És engedjétek meg, hogy ma utoljára, itt a befejezés előtt egy kicsit körülnézek közöttetek. Mint Jeremiás ott a fazekas műhelyben. És hiszem azt, hogy láthatlak titeket egy kicsit az Isten szemén keresztül. Nagyon jó így lenni. Körülnézek, hogy meglássam, Juckó néni, vagy éppen Nyitrai Évike, vagy Ibolya néni, vagy Motyán Zsuzsának a teáskészletét. Mert ezek gyönyörű teáskészletek, amik itt vannak előttünk. Abban a készletben ott van egy teáskanna is. Meg tudjátok, ott vannak a kis csészék is. Kanállal, tányéralátéttel. Ott van a tejkiöntő, ott van a citromkiöntő, vagy nem tudom, mik vannak még egy ilyen csodás teáskészletben. Látjuk a díszeit. És tudjátok, tele van szomjoltó nedűvel, ami télen-nyáron jó. Én is kaptam, bár nem díszes cserépedénybe. De örülök, hogy itt van, mert tudom, hogy ha elmegy a hangom, azonnal hozzányúlok, egy korty rendbe szed. Nyáron is nagyon jó, mert tud hűsíteni. És várják a kisebb, de ugyanolyan díszítésű csészék, alátétek, cukrok, hogy végre tele töltsék a kannából. Mert mindenkinek van szerepe. És ti vagytok ezek. Ti vagytok ezek. Akik most itt ültök. Hiszem. Mert nem akartok a magatok feje után menni. Mert komolyan veszitek, hogy Jézus a szívünk királya. Nem csak a sajátunk, hanem mindannyiunké. Ti vagytok, akik hiszitek, hogy Jézus vezet egy olyan irányba, ahol használni akar és tud. Ti vagytok, akik keresitek Isten dicsőségét. Nem csupán egyenként, Don Quixote harcosként. Hányszor kapunk ilyen támadást az ördögtől, hogy egyedül vagy. Luther hányszor kaphatta meg, hogy hát csak ő érti így? Csak ő az, aki egyedül harcol? Nem. Illés is ezt gondolta, és Isten megmutatta, hogy van még 7000 térd, aki nem hajtott térdet a Bál oltár előtt. És az igazság, hogy lehet, hogy megfáradtatok, olyan csészék vagytok, hogy egy kicsit megkopott valami. A díszítés, letört egy kicsit a bögrefüle, vagy bármi más. Sokat használták, de mi vagyunk, és itt vagyunk. És Isten mindig küld egyet, küld egy Jeremiást, vagy bárki mást, akire lehet, és kell is, hogy mások hallgassanak. Te legyél ez, akit elküld Isten. Te legyél az az egy, aki engedelmesen megteszi Jézus kérését, és az evangélium kincsét hajlandó hordozni és vinni. Ezek a kicsik, akiknek csak egy ügyük van, egy királyuk van, egy megváltójuk van, és egy csapatban küzdenek, az egy szülöttől kapott parancs alapján szolgálhatnak. Ez az egy. Ez a mi reformációnk. Amen. Gyertek testvérek, imádkozzunk. Urunk, olyan képek vannak előttünk, amit a villamoson látunk, amikor valaki bántalmaz egy másik embert, meglop valakit. Olyan könnyen ítélgetünk, és nem veszük észre, hogy te mondani akarsz ezen keresztül valamit. Sokszor indítani akarsz, hogy menjünk az evangéliummal, hogy legyünk olyan kis edényeid, szent edényeid, akik hordozóiddá válunk. Urunk, olyan hálásak vagyunk, hogy együtt lehetünk itt előtted. Hogy nem szűnt még meg a türelmed irányunkba. Köszönjük azt, hogy annyi minden lenne, amit elmondhatnál, amivel odavághatnál bennünket a korunkhoz, és újra formálhatnál. Add, hogy legyen nyitottság bennünk. Add, hogy a te kezedben tudjunk engedni. Hogy legyen elég nedvesség bennünk, hogy a változásnak tudjunk engedni. És add, Urunk, hogyha egy kicsit megszáradtunk, és a te teás csészeid lehetünk, vagy bármilyen készletnek a részei, amit te használni tudsz, akkor tedd meg ezt. Tedd meg azt a csodát, hogy veled tudjunk együtt szolgálni. Nem a saját dicsőségünkre. Nem azért, hogy nagyjá legyünk, nem azért, hogy ünnepeljenek az emberek, hanem egyedül világossá váljon a te evangéliumod, a te örömöd, az, hogy te a földre jöttél, és te összetörettél, érettünk. Hogy te a legszebb korsó, a legszebb hordozó, a legtökéletesebb összetörettél értünk. És köszönjük azt is, hogy te nem maradtál a sírban. Köszönjük, hogy feltámadtál, hogy ma legyen élő reménységünk. Hogyha össze is töretünk, akkor is oda tudunk fordulni, Úr Jézus Krisztus, te miattad, hozzád. Teremts újjá minket, Urunk. Hadd legyen a reformáció olyan ünnepé, ami a személyes életünket és a közösségi életünket is megváltoztatja. Tedd meg, Urunk, azt a csodát, hogy veled járhassunk, és hogyha elbukunk, akkor se szégyenüljünk meg, mert a te kezedben még azt sem tudjuk megtenni. Olyan jó, hogy te fölemelsz, hogy fölhúzod a falainkat, hogy csodásan, finoman rendezed el az életünket. És köszönjük azt, hogyha nehézségekbe kerülünk, ha körülöttünk hatalmas a vihar, te akkor is megmentesz minket. Szeretnénk, hogyha ilyenné formálnád a mi közösségünket. Adj, Urunk, nekünk a te élő igédből, hogy tudjunk utánad menni. Kérünk azért, hogy igazzá váljanak mindazok a dolgok, amiket kaptunk te tőled. Hogy ne foglalkoztasson más bennünket, mint egyedül az, hogy a te dicsőségedbe, a te örömödbe és a te evangéliumodba járhassunk. És engedd meg, hogy meglássuk azokat az embereket, akiknek erre szükségük van, hogy formálódjanak, hogy megváltozzon, hogy helyreálljon bennük valami, ami elromlott. Úr Jézus Krisztus, így hívunk téged a mai napunkhoz, a következő hetünkhöz. Kérünk téged, hogy legyél benne, és láss el bennünket a te szavaddal. Te küldj el, te oldj fel, és te legyél az, aki az életünket megváltoztató úrként, királyként vagy, hogy egyszer majd odaállhassunk együtt a te színed elé, mint egy csodálatos férje számára elkészített mennyasszony. Amen.